Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára, a Fidesz alelnöke az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Államtitkár asszony, hogyan fogják azt kiegyensúlyozni, hogy mennyire kell 8 év kormányzás után visszamutogatni a 8 évvel ezelőtti időszakra, és mennyire kell eredményeket hangsúlyozni inkább? Mert akik 8 évvel ezelőtt a visszamutogatást elszenvedik, azok nem nagyon vannak a pályán most, olyan rossz állapotban vannak, viszont az emberek nem nagyon szeretnek emlékezni a rossz dolgokra, de a Fidesznek volt már olyan kampánya, amikor eredményeket mondott szinte csak, és belebukott a választásba.
Én nem látok a kettő között ellentmondást. Én azt hiszem, hogy mind a kettőre szükség van, és amiről a korábbi részben beszélgettünk, hogy miért is fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy honnan indultunk el, vagy mi az, ami nem volt, és vagy mi az, ami volt, és ehhez képest most nincs, vagy van, és honnan indultunk, és hol tartunk most 2018-ra, vagy éppen most hol tartunk 2017 őszén. Ez szerintem fontos hangsúlyozni, mert ez nem annyit jelent, hogy visszamutogatunk, és jaj, ki mit ront ott el annak idején, de úgy tudja tényleg az ember értékelni a saját helyzetét, hogyha relatíve is elhelyezi valahol. Mert hogyha mindig csak az abszolút helyzetünkre tekintünk, és azt mondjuk megint egy ilyen egyéni családnak a problémáját vagy kérdését vegyük, mondjuk azt mondjuk, hogy nekem ma van 500 ezer forintom, az most sok vagy kevés? Azt nem lehet megmondani, hogy az most alapvetően sok vagy kevés. Ha ezt megelőzően volt 10 millió forint adósságom, és most eljutottam odáig, hogy összegyűjtöttem már 500 ezer forintot, és egyébként van egy olyan munkám, amiből megtakarításokat is el tudok érni hónapról hónapra, akkor van egy pozitív jövőképem is, és még persze sok minden befolyásolhatja.
De nincs ez a pénz, amire egy ember általában azt mondaná, hogy ez az elég. És az emberek olyanok is bizonyára mondja, hogyha nem így látja, hogy úgy gondolják, hogy nekik dolgok járnak.
Én most, hogyha még visszatérek ehhez a példámhoz, akkor azt mondom, hogy viszont, hogyha úgy van 500 ezer forintom, hogy előtte volt 10 millió, és az egészet elherdáltam, és most már csak 500 ezer van, és elvesztettem a munkámat is, és szépen csúszok lefelé, akkor ezt az 500 ezer forintot teljesen másképp értékelem. És itt válaszolok arra, amit most vetett fel. Ez nem azt jelenti, hogy 500 ezer forinttal egy ember boldog vagy boldogtalan. Tehát pont nem ez a kérdés, és nem is hiszem azt, hogy bárki azt a benyomást szeretné kelteni, nem is lenne még csak érdekünk sem, mondhatom azt is, hogy mi most már minden munkát elvégeztünk, készen vagyunk, Magyarországon minden jól működik, nincsen teendő, úgyhogy köszönjük szépen, szó sincs erről. Rengeteg még a feladat, rengeteg dolgot nem végeztünk még el, rengeteg teendő van még, ezt szerintem mindenki tapasztalja. A mi üzenetünk azért alapvetően az, hogy ez egy olyan úton indultunk el, egy olyan irányba és olyan intenzitással, ami ezt az országot és a benne élő embereket jobb helyzetbe hozza, lényegesen jobb helyzetbe hozza, mint amilyenben korábban voltak. Sikerült egy versenyképes gazdaságot megerősíteni, és tényleg olyan mutatókat tapasztalunk ma már a magyar gazdaságban, amelyek nemzetközi összehasonlításban is megállják a helyüket, nagyon is, hogy tényleg dolgozni tudnak az emberek, hogy eljutottak egyről a kettőre, és ott van az a szempont, amit említettem már szintén, a biztonságnak a szempontja, hogy egy rendkívül kiélezett, rendkívül nehéz nemzetközi környezetben nagyon nagy nyomás alatt olyan döntéseket tudott hozni a magyar kormány, aminek köszönhetően ma biztonságban érezhetik magukat a magyar emberek, nyugodtan kimehetnek este ugyanúgy az utcára, mint ahogy kimehettek 7-8 évvel ezelőtt, vagy nyugodtan engedhetik el a gyermekeiket egy szórakozó helyre, vagy bárhova, ahogy eddig tették. Ez ma már sokkal nagyobb érték, mint amilyennek egyáltalán 7-8 évvel ezelőtt tűnt. És hogy ezek a dolgok mind-mind olyanok, amiket igenis el lehet veszíteni, vagy amelyek igenis veszélybe kerülhetnek. És a mi üzenetünk azért a választóink felé mindenképpen ezt is hordozzák, vagy ezt is hordozza az üzenetünk, hogy mi ezen az úton tervezünk tovább menni, és itt szeretnénk még azokat a dolgokat megtenni, amiket még nem sikerült eddig, és ugyanezt a biztonságos Magyarországot szeretnénk számukra garantálni.
Akarnak-e konkrét ígéreteket tenni? Mert a kormányzás közben nagyon erős üzenetekkel operáltak, a rezsicsökkentés, a csok, az infláció alacsony volt, a gazdasági növekedés. Akarják ezt megfejelni erőteljes ígéretekkel? Vagy nem akarják?
hogyha megnézi ezt még, akár hogyha egy ilyen elemzői szempontból nézné ezt valaki, akkor érdekes is lenne, hogy mondhatnánk azt is, hogy olyan mintha nem a kampány, vagy nem a választások előtt lenne a kampányidőszak, vagy lett volna a kampányidőszak, hiszen ahogy ön is mondta, gondoljon bele, hogy hány olyan pluszt tudtunk adni az elmúlt években az embereknek, a magyar családoknak, amelyeket jellemzően nagyon sokszor kormányok vagy politikai erők csak akkor szoktak akár ígéretként belengetni, akár döntéseket hozni ezekről, amikor már épp a választások előtt vannak. Nálunk pedig nem így volt. Hogyha végig gondolom, hogy mik történtek 2010-től a különböző években, hány olyan pozitív változás volt a legkülönbözőbb időpontokban, amelyeknek köszönhetően, most megint maradok a saját területemen, van otthonteremtési program, aminek köszönhetően van családi adókedvezmény, aminek köszönhetően vissza lehet térni a munkaerőpiacra, a gyereknevelés mellett, vagy bölcsödei átalakításról döntöttünk. Ezeket rendre nem a kampányhoz igazítottuk, vagy nem a választásokhoz igazítottuk, hanem volt a munkának egy olyan üteme, ami akár, hogyha elszakadok a családügyi területtől, akkor érintheti a köznevelést, az ingyenes gyermekétkezést, az ingyenes tankönyvellátásnak a bevezetését, vagy általában a pedagógus életpályának, a különböző életpályáknak a bevezetését, a béremeléseket az egészségügyben, az oktatásban, a közszférában, a fegyveres testületeknél, szinte minden területén az életnek. Ezeket olyan ütemben hoztuk meg ezeket a döntéseket, ahogy a mozgásterünk ezt lehetővé tette.
Most se gyorsítanak rajta, hogy közeledik a kampány?
Én nem érzek semmi olyan nyomást, sem belülről, sem kívülről, ami arról szólna, hogy egy ilyen kampány druk alatt nekünk most hirtelen valami nagyot kellene mondani, és én azt hiszem, hogy beváltatlan ígéretekkel tele a padlás a magyar embereknél, nem a mi beváltatlan ígéreteinkkel, hanem az ellenzéknek a beváltatlan ígéreteivel. Tehát az, hogy az ember vagy egy politikai erő most mindenfélét mondjon, és ezt én azt hiszem, hogy mindenki hallhatja, megtapasztalhatja az ellenzék részéről, én néha csak fogom a fejem, vagy kapkodom a fejemet, amikor hallom azt, hogy mennyi pénzt ígértek ők már el, gyakorlatilag minden, mondhatom azt is, hogy azért jelentősebb kockázat nélkül, de hogyha azokat a dolgokat, amelyeket ők ilyenkor csak úgy bemondanak, minden kalkuláció, meg minden felelősségvállalás nélkül, ha ezeket tényleg aztán számon lehetne rajtuk valamikor kérni, akkor azt hiszem, hogy megint ugyanott tartanánk, hogy egy óriási adósság spirálba kerülne az ország.
Említettem az oktatás területét, nem az ön szakterülete a tárcán belül, de viszi magát az elnökségbe, mert az oktatás és az egészségügy két az a terület, amelynél nem nagyon tapintható egy országos elégedettség Magyarországon.
Ezek mind olyan területek, amelyeknek a pozitív hozadéka, vagy az átalakításoknak a pozitív hozadékát nem hiszem, hogy egyik napról a másikra lehet érzékelni. És pont ez bennük a nehéz, hogy hogyan lehet egy jó oktatáspolitikát, például, hogyha az oktatáspolitikánál maradunk, de lehet ez az egészségügynél is, hogyan lehet úgy dönteni, jól dönteni és jó változásokat eszközölni mondjuk az oktatásügy területén, hogy egyszerre válaszoljunk két típusú kihívásra. Egyrészt a hosszú távú perspektívikus kihívásra, amire válasz a Klebelsberg ösztöndíj, válasz az általában a pedagógus képzéseknek, továbbképzéseknek a rendszere, a pedagógus életpálya, vagy éppen a tankönyveknek az átalakítása, hogy olyan minőség legyen, aminek köszönhető most olyan pedagógus hallgatókat képzünk, akik majd azokat a gyerekeket fogják tanítani valamikor, akik már egy még minőségibb oktatásban vehetnek részt. Tehát erre a hosszú távú perspektívára is igenis jó és perspektívikusan jó válaszokat adjon, és válaszoljon az itt és mostnak a kihívására is, hiszen nekem, mint szülőnek, és nem nekem, hanem egy átlagos szülőnek, bárkinek, természetesen a legfontosabb az, hogy az ő gyerekem most jár iskolába, neki most fontos az, hogy a lehető legjobb oktatásban vegyen részt.
És ő pontosan látja is most, hogy ami történik, az jó vagy nem. Nem lehet neki elmagyarázni, hogy amit élez bőrén minden nap, az jó vagy rossz. Mert azt tudja magától.
Az biztos, hogy nem, az attól mindig is szerintem érdemes megkímélnie mondjuk a kormányzat bármely szereplőjének is, vagy általában egy kormánynak magát, hogy ő akarja megmondani az emberek helyett, hogy az, ami történik, az jó vagy rossz. Ez erről szólnak a választások, hogy mondjanak egy ítéletet a korábbi munkáról, hogy ez megítélésük szerint jó vagy rossz. És azt is kevéssé lehet elvárni, hogy valaki, mondhatom ezt az oktatásra, de mondhatom akár a demográfiára is, hogy olyan szempontokat mérlegeljen az ő egyéni döntései során, amelyeknek a hosszú távú hatása mondjuk egy nemzet nemzet szempontjából releváns lehet, vagy hogy ezeket a szempontokat előbbre sorolja, és nem is lehet, és nem is kellene szerintem ilyeneket elvárni senkitől. Tehát én úgy érzem, hogy az oktatásban rengeteg olyan dolog történt, amit nem biztos, hogy mindenki, minden egyes szereplő pozitívan értékel, pláne az adott pillanatban, de én úgy gondolom, hogy ezek összességében olyan pozitív változások, amelyek csökkentik a különbséget a különböző országrészekben lakó gyerekek között, a különböző országrészekben lakó családok között, javítják a hozzáférésüket a tudáshoz, azoknak a hozzáférését a tudáshoz, akiknek a hozzáférése korábban rossz volt, javítják a pedagógus ellátását ezeknek a családoknak, ezeknek a gyerekeknek, javítják ilyen értelemben a tudást össznemzeti szinten. Ezek olyan eredmények az, hogy ma már ezek a területi különbségek jelentősen lecsökkentek, amelyeket szerintem hosszú távon fogunk tudni igazán értékelni. És én azt hiszem, hogy számos olyan lépés van, akár a digitalizációval, vagy a digitális oktatásban való előre haladással. Itt most mondhatok még egy tehetséges hölgyet, Szuline Bertala Judit kormánybiztos asszonyt, akinek kifejezetten ez a portfóliója, hogy olyan eredmények vannak ezeken a területeken, és olyan pozitív hozadékok, akár az infrastruktúrális fejlesztésekben, akár a humán fejlesztésekben, amelyeknek azért az eredményeit, ha nem is az első percben lehetett érezni, most már talán mindenki érzi.
De a kormánynak vannak olyan szignifikáns mérései, amelyek azt mondják, hogy ha az elején ugyan döccenősen is indult például az oktatás átalakítása, a klik, stb. Történetei, de most már az első fények látszanak valahol? Mert tehát nagyon rövid idő telt el a rendszer átalakítása óta, és ez nem olyan, ami, ahogy mondta, első három évben látszik.
Természetesen van, számos ilyen mutató van, hogyha azt megnézzük, hogy mekkora a lemorzsolódás, hányan esnek ki például az oktatásból, ezek a számok mind azt igazolják, hogy sokkal kisebb ma már, mint amilyen korábban volt, vagy hányan nem járnak egyáltalán, vagy nem vesznek részt rendesen a rendszer szinten az oktatásban, vagy az igazolatlan óráknak a számát, hogyha megnézzük. Sőt, vannak olyan kompetencia mérések is, amelyek szintén azt igazolják, hogy ma már ennek a kézzelfogható eredménye is látszik a diákoknál. Hangsúlyozom, nem is szeretném azt a képzetet se kelteni, hogy én azt hiszem, hogy a magyar oktatási rendszerben ma már minden rendben van, és hátradőlhetünk, és ha már nem teszünk semmit, akkor is mindenki nyugodt lehet, mert elértük az oktatási rendszerek legjobbikát. Ez nem így van, de egészen biztos vagyok benne, hogy számos olyan döntés volt. Az is elképzelhető, gondoljunk csak itt a klikre, ön is említette, hogy hogyan alakult ki a kliknek a jelenlegi struktúrája. Ott is lehet, hogy egy túl decentralizált rendszerből egy túl centralizált rendszerbe léptünk át, és most értünk el abba, vagy most arra alakult ki az a struktúra, ami már egészséges egyensúlya, vagy egészséges átmenet a kettő között, hogy vannak olyan döntések, amelyek helyben születnek, amelyek megmaradnak egy iskola igazgatónak a kompetenciájában, és vannak olyan döntések, amelyekről központilag érdemesebb dönteni. Ezek nem egyik percről a másikra alakulnak ki, ezek az ideálisabb, vagy az ideálishoz közelítő helyzetek, és igen, azt kell, hogy mondjam, hogy itt folyamatosan figyelnünk kell a tapasztalatokat, az mindenképpen egy rendkívül pozitív dolog, hogy ma már mennyivel többen jelentkeznek például pedagógus hallgatónak, hogy mennyivel többen értékelik a pedagógus pályát egy perspektívának, ahhoz képest, mint amikor megint mondjuk ki, hogy nagyon sok olyan eset volt, vagy hosszú ideig volt ez úgy, hogy igazából kevéssé motivált pedagógusok foglalkoztak a gyermekeinkkel. Azt mondták, hogy akinek annyira nem volt különösebben semmihez kedve, azt mondta, hogy ott a legalacsonyabb a felvételi ponthatár, akkor oda jelentkezem. Ma már az, hogy egy Klebelsberg ösztöndíjas pedagógus hallgató akár havi 75.000 forintot kaphat ösztöndíjként, ez egy olyan vonzó perspektíva lehet egy fiatal számára, amihez, hogyha hozzáteszi azt, hogy ez őt tényleg érdekelné, akkor látjuk azt, és ezt a számok gyönyörűen visszaigazolják, hogy igen, a pedagógus életpálya végre bekerült, vagy visszakerült arra a helyére, ahova való. Ez egy megbecsült anyagi értelemben is, és erkölcsi értelemben is végre ismételten megbecsült szakma lett.
A családügyi kabinet az hova illeszkedik be? Kormánykabinet? Tárcakabinet? Hogy dolgozik?
A kormánynak egy szerve, tehát a kormány kabinetje, mondhatjuk így is. Ugye két kabinet működik még a kormányban, a gazdaság és a stratégiai kabinet. Mind a kettőnek miniszterek a tagjai, az egyiket Lázár miniszter úr vezeti, a másikat Varga miniszter úr. Ezek mind a kettő szerv, döntéshozó szervnek is minősül. Tehát lehetőség van arra, hogy a közigazgatási folyamatok után, a kormányülés előtt egy akár bizonyos kérdésekben döntéseket is hozzanak az ott ülésező miniszterek. Ehhez képest a családügyi kabinet, amely egy újonnan létrejött kabinet, egyelőre az első alakuló ülését tartotta meg, most decemberben lesz majd a következő ülése. Ez egy véleménynyilvánító kabinet, tehát nem döntések születnek itt, viszont lehetőséget teremt arra ugyanúgy miniszterek a tagjai, tehát tagja a miniszterelnök helyettes úr, illetve különböző miniszterek, Balogh miniszter úr vezeti ezt a kabinetet, és lehetőséget teremt ez a kabinet arra, hogy olyan kérdéseket is megvitassunk, megtárgyaljunk, áttekintsünk családügyi és demográfiai szempontból, amelyek nem kizárólag a családügyi területhez tartoznak.
Tehát mondhatják azt, amikor látnak egy kormány előterjesztést, vagy kormány felé tartó előterjesztést, hogy ez remek, csak annak a célnak, ami a demográfia célja, nem felel meg, ezért nem lehet megcsinálni? Vagy nem célszerű megcsinálni?
Igen, nem is az a lényeg, hogy mondjuk ki azt, hogy ezt így nem lehet, hanem inkább az, hogy vessünk fel olyan szempontokat, amiket érdemes lenne mérlegelni, és amelyek esetleg az adott minisztériumnak, vagy az előterjesztőnek nem feltétlenül vannak a horizontjában, vagy nem jutnak az eszébe. Ez a kormány alapvetően igen családcentrikusan működik jelenleg is. Tehát mondhatom azt, hogy a jó tapasztalat az az, hogy ezeket a szempontokat igyekszik mindenki mérlegelni. Mondhatok mondjuk egy konkrét példát, amikor még nem volt családügyi kabinet, egyébként egy jó példa volt, az otthonteremtési program. Tekinthettünk volna úgyis az otthonteremtési programra, hogy viszonylag van még, mondjuk az, hogy van még jócskán potenciál abban, hogy a gazdasági növekedést lehetne emelni, és leginkább az építőiparban, hiszen az építőipar az adott évben még nagyon, mondjuk 2015-ről beszélünk, 2015-ben vagy 2014-ben is a korábbi évekhez képest is nagyon rosszul teljesít. Pang, hogy mindenki emlékszik ezekre az évekre, amikor minden építkezés állt, vagy bedőltek az építkezések, hozzunk létre egy valamilyen gazdaságélénkítő programot az építőipar fellendítésen keresztül, mit építsünk. És bármit lehetett volna építeni, lehet gyárakat építeni, lehet plázákat építeni, és lehet otthonokat is építeni. És hogy egy ilyen helyzetben az a döntés született, hogy a kormányzat az otthonteremtést támogatja, hogy az otthonoknak, a saját otthonoknak a létrehozását, azoknak a megépítését támogatja úgy, hogy ehhez plusz forrásokat ad jelentősen. Ez például egy olyan döntés volt, amikor a gazdasági és a családügyi vagy demográfiai szempontokat ötvözni tudtuk. Lehetett volna ez másként is, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó példája annak, hogy lehet gazdasági döntéseket ettől függetlenül is hozni, és lehet például gazdasági döntéseket úgy is hozni, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe vesszük.
Mennyire veszik figyelembe az építőipar, illetve a családok igényeinek aktuális állapotát? Most úgy áll a helyzet, hogy nem látni álló építkezést, sőt, munkaerőhiány van az építőiparban. Az emberek arra várnak, hogy mehessenek egy jelentős részük fölvenni a csokot. Az építőipar pedig arra vár, hogy valahonnan munkaerőt szerezzen. Közben arra is vár, hogy az 5%-os kedvezményes áfa az marad-e, vagy, mint ahogy mondták, 19-el bezáródik. Figyelembe veszik-e ezeket az igényeket?
Természetesen igen, hiszen ezekre az igényekre is reagálnunk kell, és most ott tartunk, amire alapvetően számítottunk, hogy egy ilyen nagyon pangó, egy lejtmenetben lévő építőipar fellendülésnek indult, és hát itt nagyon sok folyamat különböző horizonton működik, hiszen az, hogy sokan elmentek ebből a szektorból, tudjuk külföldre munkát vállalni, szakmunkások, nem volt itthon munka lehetőségük, legalábbis versenyképes bérért egyáltalán nem tudtak elhelyezkedni, ezért máshol kerestek boldogulást. Most nem tudom, bizonyára ön is beszél, vagy hall ilyeneket, illetve erről is vannak elég exakt visszajelzések, hogy ma már mondjuk milyen szakmunkás bérekkel keresnek is, még folyamatosan keresnek szakképzett munkaerőt az építőiparban. Tehát olyan vonzerőt jelent ismét ma Magyarországra adott esetben szakmunkásként visszajönni, amivel nem kell távol lenni a családjától, nem kell olyan áldozatokat hozni, amit nem feltétlenül szeretett volna, jól meg tud ebből élni, adott esetben megépíti magának is a csok támogatással együtt az ingatlanát. Tehát van egy visszahívó, visszaszívó ereje ennek, ami megint nyilván nem olyan, hogy máról holnapra egyszer csak mindenki így sorakozik, aki korábban elment. Egyfelől, másfelől ott a szakképzés, ahonnan azért toljuk ebbe az utánpótlást, hiszen van egy megújult szakképzési rendszer, amely biztosítja a szakképzett munkaerőt majd az építőipar számára is. Ott vannak pluszban a családok, akiknél megint csak úgy van ez, hogy tehát kiegyenlítődni látszik a kereslet is, és a kínálati oldal is. Most lassan ott tartunk, hogy a piacon lévő ingatlanoknak jelentős része már elkelt, tehát lehet tervezni azt, hogy milyen ingatlanokat építenek föl, és miket fognak így eladni.
Csak azt nem, hogy milyen áfatartalommal. Az ingatlanosok most úgy árulják az ingatlanjaikat, hogy azt tudják, hogy 19-ig mi van, 5%, de hogy utána mi van, az nincs. Tehát azt mondják, hogy abba menjen bele, ami biztos elkészül addig. Az építőiparosok meg azt mondják, hogy ezt csinálni kéne, mert többet hoz, mint amennyit az áfa kiesés visz. Eldőlte, hogy marad-e vagy nem?
Nem szeretünk könnyelmű ígéreteket tenni, tehát ez is erről szól, hogy, és ezért is mondtuk végig már a 2019 egy viszonylag hosszú perspektívának tűnt akkor, amikor ezt miniszterelnök úr bejelentette, hogy 2019-ig ezt biztosan tudjuk vállalni, meg kell néznünk, hogy milyen a gazdaságnak a teljesítménye. Azt is mondtuk, és azt is mindig hozzátesszük, hogy amennyiben lehetőségünk van ezeket a pozitív intézkedéseket megtartani, vagy folytatni, akkor ezeket rendre meg szoktuk tenni, és meg
most
is tesszük.
Kezdenek az emberek rákapni az új lakás. Csokra. Most fordul át az új lakásokra.
Nagyon egyre nagyobb az érdeklődés, de én azt hiszem, hogy hát most nem akarom úgy fogalmazni, hogy ez egy irigylésre méltó probléma, amikor valaki még ezt kalkulálja, hogy majd másfél-két év múlva majd még én milyen áfa tartalommal kalkulálhatok. Tehát én azt hiszem, hogy ez már egy olyan kérdés, amit persze még jobb lenne, hogyha még tudnám, hogy még ez is lesz, de alapvetően jelenleg senkinek nem az a gondja, hogy nem lenne elég forrás ezen a területen, vagy nem lenne elég támogatás, vagy nem lennének igények. Most már inkább néha azzal szembesülünk, hogy valaki, aki szeretne új lakást venni, vagy szeretne építkezni, vagy szeretne egy új otthonba költözni, nem talál már olyat a piacon, mert egyszerűen nem tudja a kínálat tartani a versenyt a kereslettel, oly mértékben megnövekedett a kereslet. És ez természetesen ennek van hatása az ingatlanoknak az árára, de nagyon nagy a különbség, azért ezt is hangsúlyozzuk, nagyon nagy a különbség Budapest és a vidéki Magyarország között. Most az Inforádiót zömmel valószínűleg lehet, hogy budapesti vagy a Budapest környéki hallgatók hallgatják.
Interneten Izlandon is volt már visszajelzésünk, de oda a csok nem érvényes.
Izlandra nem érvényes a csok, viszont aki vidéken él, vagy akinek van tapasztalata arról, hogy a vidéki Magyarországon mit jelent egy csok, hogy mit jelent az, hogyha valaki egy 10 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kap, emeli egy 10 millió forintos hitelt, föl tud venni nagyon kedvező kamatozással, még az 5 millió forintos áfa visszatérítéssel is élhet. Most még ugye elengedjük az 1 millió forintját is a harmadik gyermeknek a megszületésekor, tehát egy ekkora támogatást kap, ebből tulajdonképpen egy komplett otthont lehet teremteni vidéken. Én nem mondom azt, hogy egy budai, belbudai kerületre ez igaz, sőt azt sem állítom, hogy Budapest szűk vonzás körzetében ez elég lenne ahhoz, hogy egy 3 gyermekes család teljes egészében megtalálja a számára megfelelő otthont, de hogy lényegesen nagyobb különbség még az ingatlan áraknak az alakulását is belekalkulálva, mint amekkora valaha volt, ezt határozottan merem állítani.
Családi adókedvezmények rendszere az marad, vagy azon még akarnak fejleszteni az idő folyamán?
Az alap az mindenképpen az, hogy ez a családi típusú adózás, én jobban szeretem így nevezni, hiszen minden elemét tartalmaz egy családi típusú adózásnak, hiszen megosztható a szülők között, hiszen figyelemmel van a bevételekre, vagy a fizetésnek a nagyságára, és a gyermek számra is, tehát tulajdonképpen olyan, mint egy családi típusú adózás. Ezt biztosan folytatni fogjuk. És éppen azért, mert rendkívül kedvező is az a tapasztalat, hogy érzik az emberek azt a motivációt, hogy érdemes még dolgozni, érdemes még egyről a kettőre lépni, hiszen a többlet teljesítményt is elismerjük. És éppen ez valóban egy megközelítésbeli különbség is, mondjuk egy nem tudom, liberális, baloldali, vagy most mondhatom azt is, hogy akár az ellenzék megközelítése és a mi megközelítésünk között, hogy ösztönözzük azt, hogy többlet teljesítményt nyújtsanak az emberek, hogy igenis dolgozzanak, és igenis ebből a fizetésből tartsák el a családjukat. És az, hogy ma már mondjuk 100 000 forintos megtakarítást elérhet az havonta, aki 3 gyermeket nevel, vagy 122 000 forintot az, aki 4-et, és megy itt fölfelé 33 000 forintonként a családi adókedvezmény. Ez egy óriási lehetőség ahhoz képest, ami korábban volt, és a 2 gyermekeseket ugye jövőre ismételten emeljük. Tehát, hogy ez a rendszer, ez a struktúra, ez a logika, ez meg fog maradni, azt tudom ígérni.
Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúság és családügyi államtitkára, a Fidesz alelnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.